A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb magyar című könyvben szerkesztőjével. Abból az alkalomból, hogy most jelent meg a jubileumi 20. kiadvány. Ha jól láttam, vagy ha jól emlékszem, idén másodszor van egy olyan közvéleménykutatás, ami kicsit szociológiai felmérésnek is felfogható, és arról kérdezték az embereket, hogy hogyan vélekednek az emberek a gazdagokról. Ugye a vizsgált első kérdés az volt, hogyan legyünk gazdagok. És az emberek sokféle módon válaszoltak erre. Az első számú válasz az volt, hogy kapcsolatra van szükség. Na most ez nagyon fura, mert ahogy én nézegetem, azért a világ gazdagjait nem csak abból élnek, vagy abból lettek gazdagok, hogy kapcsolataik voltak.
Jó, de azért szignifikáns különbség van Magyarország és a világ között. Azért ez az urambátyám világ, ez a félfeudalizmus, ami Magyarországon még most is működik, az lehetetlenné teszi azt, hogy valaki mondjuk úgy legyen gazdag, mint a szilíciumvölgy üstököse, aki egy kávéházi internet eléréssel le tud támadni valamit, ki tud találni valamit, el tud indítani valamit, és itt most nem csak arról beszélek, hogy a kapcsolatrendszer, az intézményi háttér nem működik, hanem például a pénzügyi háttér sincs meg ahhoz, hogy még a legjobb gondolat is megtestesüljön.
Igen, igazad van, de ugye a kérdést föltevők, illetve a kérdésre válaszolók azt mondják, az első, hogy megfelelő kapcsolat legyen, a második számú érv, hogy hova születik, harmadik a jó szerencse, jókor jó helyen lenni, és csak negyedik helyen van ugye az ambíció, meg a kemény munka, magyarul a teljesítmény.
Ez szörnyű.
Én azt gondolom, hogy normális, az én szememben normális válasz a teljesítmény lenne.
Igen, egyetértünk, ez szörnyű, gondolom, hogy tükrözi a közvélemény, tehát valóban a közvélemény hangulatát, értékítéletét ez a rangsor teljes egészében leképezi.
Igen, hát ez így van. Na most ugye a közvéleménykutatásból azért nagyon érdekes dolgok derültek ki, ugye ami a kiadványban benne van, mégpedig az, hogy a lakosság hány százaléka tekinti magát gazdagnak, vagy nagyon jó módonak? És ez viszonylag kevés, vagy viszonylag sok? Hogy te hogy értékeled?
Hát ebben a felmérésben is egy csomó ellentmondás van. Tehát például az, hogy hogy változott 2002 és 2020 között annak a megítélése, hogy mit tartanak, vagy kit tartanak már gazdagnak. Tehát 2002-ben ma már megmosolyogtató összeget jelöltek meg a gazdaság alsó határának. De ma már a válaszadók, ha jól emlékszem, körülbelül fele azt mondja, hogy a 100 millió és az 1 milliárd forint közötti összeg az, amit már gazdagnak lehet nevezni. Szerintem ez is egy kicsit alulbecslése a dolgoknak, mert ha valakinek van egy jó lakása, egy jó helyen levő lakása, az megér már 100 millió forintot. A más kérdés, hogyha ezt eladja, vagy eladná, akkor hova megy, és mit csinál a pénzével? De kétségtelenül ez egy, ha még azt mondom, hogy mobilizálható vagyonnak is számít.
Igen, a közvéleménykutatásból az derül ki, hogy a magyar lakosság 11%-a, ha jól láttam, az átlagosnál jobb anyagi körülmények között gondolja magát. Szóval biztos így van, mert azért az elég jól látható, hogy az átlagosnál jobb és a nagyon szegény réteg aránya az nagyjából azonos, de a nagyon szegény réteg még mindig azért majdnem egy harmad, 30% körül van.
Igen.
És nem tudom, hogy ez a fejlett világban, mert Magyarország a fejlett világhoz tartozik, ugyanezek a számok vannak-e, és én szerintem itt azt lehet érezni, ugye, hogy nagyon nagy vagyoni különbségek vannak. Nem a top százzal kapcsolatban, nem a leggazdagabb százzal kapcsolatban, hanem a átlagos vagy annak kapcsolatban.
Pontosan így van. Szerintem is nyílik az olló, sajnálatos módon a szociális és gazdasági különbségek az országon belül borzasztó nagyok. Tehát míg egy a gazdag réteg, a nagyon gazdag réteg, a jómódú réteg bővül, és a kormány az elmúlt 10 év adóintézkedései, különböző támogatásai rendszerei pont azt, ezt a réteget próbálták favorizálni, segíteni, addig a leszakadóban lévő emberek, a szegényekben vagy a nyomorban élő emberek, hát bizony nem kaptak sok támogatást. Ennek tulajdonítható ez az értékítélet is, ami az AVES Research-nek a kimutatásában, eredményeiben tetten érhető.
Hogyan tükröződik a felmérésben a gazdagokról való kép? Tehát most már pozitívabban értékelik az emberek a gazdagokat, nem úgy értékelik, hogy az a vagyon bizonyára lopott? Mert ez mindig fölvetődik.
Igen. Ez kétségtelen, és én úgy látom a kutatás eredménytől függetlenül, hogy az emberek egy jelentős része a gazdagodást és a becstelenséget, a lopást azonos platformra teszik. Tehát a gazdagok megbecsülése, vagy a gazdagok által elért eredmények megbecsülése, az nem olyan általános, mint az a vélekedés, hogy gazdagodni lopással lehet. Sajnos a hétköznapjaink bőven adnak példát arra, hogy akár egy kis falu polgármestere és az egész föl a minisztériumi szintekig bizony nap mint nap látjuk azt, hogy ennek azért van nem is csak némi, hanem alapja.
Jó, de ezt a vélekedést egyébként ebben az új számban is azért egy cikk, hogy is mondjam, erősíti, mert ugye van egy cikk, ami arról szól, hogy hogyan loptak elődeink.
Hát az gyönyörű.
Na de végül is...
Kélyesen sikongatva olvastam azt a cikket.
De az sem lopás, hát az is a helyzet kihasználása.
Hát igen. Na most én azt mondom, hogy ami... ahogy Kádár elvtárs mondta, ami krumpli leves, az legyen krumpli leves.
Igen, de a Rockefeller is lophatott annak idején, ugye, amikor azért az olajkutatás során ugye miket műveltek, és végül Rockefeller úgy kerül be azért az amerikai köztudatban, hogy milyen gazdag adakozó volt, egyetemeket, klinikákat, stb. Miket alapított.
Jó, de a kettő nincs ellentmondásban egymással. Ugye van egy olyan közkeletű mondás, hogy csak az első milliómról ne kérdezz. De egyébként van ebbe a kiadványba, egy pár évvel ezelőtt csináltam egy összeállítást az első milliókról. És nagyon érdekes, pláne most elolvasni, hogy keresték jó néhányan az első milliójukat. De visszautalva arra, amit mondtál, egy nagyon szép történet, Gróf Andrássy Gyula története, aki a magyar történelemnek az egyik emblematikus alakja, ha másért nem azért is, mert egy sugárút van róla elnevezve. Most éppen ez a sugárút érdekes módon úgy alakult, hogy átment Andrássy egy emberi által tulajdonolt, itt a Stróman szót berakhatjuk, részen, és ő 260%-os haszonnal tudta eladni ezeket a telkeket, alig néhány év elteltével. És a Stróman az nem csak, hogy Stróman volt, hanem parlamenti képviselő is. Tehát az, hogy hogyan, milyen szofisztikáltan loptak eleink, hogy a címet idézzem, az nagyon érdekes, és visszaköszönnek bizonyos dolgok. Tehát én azt mondom, hogy egy picit lehetne már egy kicsit szofisztikáltan lopni, nem pedig ilyen nyíltan, aminek tanúi vagyunk.
Én azt gondolom, hogy azért arról érdemes lenne beszélni, hogy a rendszerváltozás után volt-e valamilyen recept arra, hogy miképpen lehetett meggazdagodni. Privatizáció, kárpótlási jegyfelvásárlás, esetleg eladni a lakást, vállalkozásba kezdeni, esetleg tőzsdézni egy nagyobb kezdő összeggel, vagy nincs recept. Sőt, szeretném, ha arra is kitérnénk, hogy miért nincs Magyarországon olyan gazdag, vagy kevés olyan gazdag van, aki garázsvállalkozásból egy komoly innovációval lett gazdag.
Dehogy nem, rengeteg van. Rengeteg van.
Tehát van recept, vagy nincs recept?
Nincs recept. Egy dolog biztos, hogy a 90-es évek elején, a rendszerváltást követő években sokkal-sokkal könnyebb volt kiugrani, mint most.
Tehát magyarul egy induló piacgazdaság mindig sok lehetőséget.
Így van, pontosan. De ma rengeteg garázscég van. Hát most mondok kettőt. Van egy ilyen táplálkozási kiegészítőkkel foglalkozó cég, a Biotech USA. Kis Polszki fiattal hordták ki az első termékeket. Tényleg egy garázsba kezdték.
A tulajdonosa benne van?
Persze, hogy benne van. Egy család, már a papa már a két fiának adta át. Van benne, vagy van a közismert egyik legkedvencebb példám, Jákob Zoltánné, aki ugyan építőmérnök volt, de felfedezte azt, hogy a nők imádják a műkörmöket. És elkezdett műköröm alapanyagot gyártani. És ma már Európa egyik legnagyobb ilyen cége, elképesztő profittal dolgozik, és az Egyesült Államokban is az ő termékeit forgalmazzák. Tehát egy olyan nis piacon, egy olyan...
Réspiacon,
köszönöm szépen. Tehát olyan réspiacon tud sikeres lenni, amit mások lenéznek.
Igen, de kevés olyan magyar kvázi találmányszerűségre gondolok, amelyik aztán, most nem Rubik kockáról beszélek, de kevés olyan cég van, amelyek elsősorban persze az Egyesült Államokban elindultak, és aztán akármilyen módon, de valóban hát a világ legértékesebb cégei lettek volna, vagy lennének. Természetesen ez Nyugat-Európára is igaz. Tehát nem csak Magyarországon.
Így van.
Nem tudom, hogy a régióra igaz-e. Van-e a régióban olyan cég, ami ilyen módon, ilyen módon nőtt fel mondjuk a világ legnagyobb cégei
között? A régióban nincs, de a balti országokban egy sor. És olyanok, amihez például abszolút semmi nem kell, csak megvalósítani. Szóval én úgy gondolom, hogy jó példáért oda lehet menni. Egyébként, bocsánat, egyébként Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában tucatnyi olyan cég van, amik sokkal-sokkal értékesebbek, mint bármelyik magyar vállalkozás, kivéve persze a MOLT és az OTP-t, vagy a Richtert, de nem arról van szó, hogy a blue chipek között van három vagy négy állami, részben állami tulajdonban levő vállalkozás, hanem egy csomó jó cég van, csomó érdekes cég van, és ezért sokkal gazdagabbak is az ottani milliárdosok, mint a magyarok.
Mert hogy a tőzsdére bevezetett cégeknél több lehetőség van arra, hogy növekedjen?
Hát egyrészt ezért, másrészt pedig ők belátták azt, amit a magyar milliárdosoknak egy jó része nem látott be, vagy nem akart belátni, hogy ez egy kis ország, kis piac. Ha igazán nagyot akar dobni, igazán nagy pénzt akar keresni, akkor ki kell lépni a magyar piacról. De ugye a másik oldalról meg amíg könnyen keresel pénzt állami megbízásokkal, közbeszerzésekkel, akkor miért kockáztassak? Miért menjek ki akár a környező országokba is, amikor itt bőven mindenféle kockázat nélkül, előbb említettük, kapcsolatrendszer felhasználásával simán megkeresem a sok-sok milliárdot minden évben.
Vajon a generációváltás napirenden van, mert ugye hát 2002 óta azért gyakorlatilag egy új generációnak kellett volna felnőni. Azért nem látom a 30 éveseket a listán.
Teljesen jogosan. Jól látja, ha nem látja, mert ez a legnagyobb problémája nem csak a magyar piacnak, egész Nyugat-Európának és a kapitalista államoknak. Ez a legnagyobb problémája. Kínában ez nem probléma, mert az állam mindent elintéz, többek közt ezt is. De az, hogy a fiúk vagy az unokák átvegyék a céget, hát ez nagyon rizikós. Nyugat-Európában is a bebukás aránya rendkívül magas, 10 székből 8 nem éli meg a generációváltást. Magyarországon szerintem még rosszabb a helyzet. Úgyhogy Magyarországon arra vannak kényszerítve a cégtulajdonosok, hogyha jót akarnak, akkor vagy egy management buyout-tal átadják a managementnek, a korábbi managementnek az irányítást és a tulajdonrészt, vagy pedig egyszerűen eladják egy nyugat-európai cégnek, vagy egy amerikai cégnek. És akkor kész. Nem akarnak, tisztelet a kivételnek, a fiatalok, a 30-40-esek nem akarnak a 7 napján 24 órában dolgozni, mert látták, hogy a szüleik azok milyen életet éltek, és mennyire nem tudtak velük foglalkozni.
Tehát ezek szerint csak élvezni akarják a szülői.
Pontosan. De most gondolj bele, Pali, hogy ha neked, vagy nekem lenne mondjuk egy 8-10 milliárdom befektetésekben, bankbetétben, minden, mire tépjen magam?
Igen, de hát ez Amerikában mégis ez működik. Miért nem működik ugye az öreg kontinensen?
Nem tudom miért, elkényelmesedtek. Elkényelmesedtek.
Ázsiában is működik, ha jól tudom.
Ott is működik, így van. Európa ilyen szempontból nagyon csúnyán lemaradt. Elkényelmesedett generációról beszélünk.
Utolsó kérdésként próbáljunk beszélgetni arról, hogy mennyire jótékonyak, mi a helyzet a jótékonysági fronton a leggazdagabb 100 magyar esetében, és ugye erre megint a pandémia egy jó lehetőséget adott, hogy...
Volna,
igen. Szóval...
De csináltunk egy külön összeállítást a kiadványban, megpróbáltuk megkérdezni ismert és kevésbé ismert milliárdosokat arról, hogy mennyit fordítottak, és mire. Megmondom őszintén, és most nevet nem mondok, egy közismert milliárdost úgy, ahogy van, kivettem az anyagból, mert olyan méltánytalanul alacsony összeget juttatott valakinek, vagy valamilyen intézménynek, hogy úgy gondoltam, hogy az kellemetlen. Jó példaként mondhatnám például Gatyán Györgyöt, aki több ezer laptopot adott iskolás gyerekeknek, intézeti gyerekeknek, mert felfedezte azt, amihez nem kellett egyébként einsteini intelligencia kóciens, hogy a gyerekek a digitális oktatásban nem tudnak részt venni, mi nincs laptopjuk. És Demján Sándor ebben nagyon jó volt, ő nagyon érzékelte a problémákat, és azonnal lépett, gyorsan lépett. Lásd, 2015-ös migráns probléma a keleti pályaudvarnál, ő rögtön 100 milliót adott erre. Most Demján példáját követve Gatyán György a tavalyi évben több mint 1 milliárd forintot adott kórházaknak, iskoláknak, gyerekeknek, sportkluboknak, hogy életben maradjanak, és hogy tudják továbbvinni az addig megszokott tevékenységüket.
De hát nem jellemző, ugye? Gatyán példája nem jellemző.
De azért sok jó példa van, Csányi Sándort is megemlíthetnénk itt, tehát többen voltak, akik a zsebükben nyúltak, és ez nagyon jó, bár lehet, hogy én telhetetlen vagyok. Én arra gondoltam volna, hogy egy ilyen kataklizma, amit ez a pandémia jelentett, ez jobban megmozgatja őket. Nem hiszem.
Talán ez a kultúra is kialakulóban van, vagy lesz.
Nagyon remélem, igen.
Köszönöm szépen Szakonyi Péternek, a 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerkesztőjének, hogy rádiunk vendége volt. Ma Ballai Tamás segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a mikrofontól Emlőt Pál. Hallgassák tovább rádiónkat, híreket fogunk mondani.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.